Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez itt a Filmszerész, Gellértel és Szabival, Szabi a stúdióban, ez vagyok én, Gellért pedig a vonal túloldalán. Hello Gellért!
Hello, szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, most távolról az interneten keresztül.
Igen, a június utolsó filmszerészét hallgathatják meg ebben az évben, már ami a felvétel napját és a leadás, első leadás napját illeti. Miről beszélgetünk így az elején? Ugye szerintem beszéljük meg azt, hogyha nincs valami más, amit szeretnél feldobni, hogy elkezdtük a negyedik évadát nézni a Stranger Things-nek, és hát... Nagyon köszönöm neked, hogy kivártad, hogy én ezt elkezdjem nézni, ezt a sorozatot. Mint egy 6 évet kellett csak várni rá, hogy neki lássak, de nagyon élvezem.
Tényleg már itt tartotok? Hát akkor az a jó hírem egyébként, hogyha most az első leadást hallgatják, akkor holnap. Tehát július 1-én már be is fejezhetitek, ha eljuttok odáig,
nem
mert
fogunk.
Jön az új évadnak a második része, ami két hosszabb részből fog állni. Egyébként azt gyorsan megjegyezni a kedves hallgatóktól, hogy elnézést kérek, de mocsok beteg vagyok.
Úgyhogy
nem ez lesz a legvirgoncabb adás, amit hallottak a műsor történetében.
Hogy mi jön a Stranger Things-ben? Most a negyedik évadnak az első részénél tartunk, nem az a legújabb évad?
Vagy most igen, de úgy van, hogy ezt az évadot... Ezt úgy rakták föl, hogy nem olyan régen került föl az első fele, az úgynevezett part 1. Mostanában ez a szokása, hát nem csak a Netflixnél, de leginkább a Netflixnél, hogy egy évadot is szétbontanak két részre.
Aha.
És most, amit holnapig megtudtok nézni, az ennek az évadnak hát nem a fele, mert ugye most hirtelen nincs előttem, hogy ez hány rész volt.
Azt én sem tudom.
Hány rész,
nem tudom.
De azt hiszem, hogy olyan, várjál, talán 7 vagy 8, vagy valahogy így.
Igen.
És holnap pedig fölkerül az utolsó két rész, ami lezárja ezt az évadot, és ennek az egyik része az 2,5 órás lesz, ha minden igaz, a másik meg ez olyan 70-80 perc, de egyébként is ebben az évadban biztos észrevettétek, egyébként is eléggé hosszúak a része.
Hosszúak, hála Istennek egyébként hosszúak.
Igen.
Nagyon
hát szerintem egy kicsit érződik rajta, hogy bármit csinálhattak, mert ugye a meglehetősen nagy bajban lévő Netflixnek ez a zászlós hajója, és tényleg a Duffer Brothers bármit csinálhat, a Netflix megengedi neki. De ha már itt a streamingnél tartunk meg, hogy zászlós hajó meg minden, azt olvastad? Mert ez egy érdekes, most nem akarom elkanyarítani, feltétlenül persze, ha szeretnél a Stranger Things-ről
beszélni. Meg vagyunk.
Mert szerintem jövő hétre fejezd be te is.
Megpróbálom.
És akkor... Úgy is terveztem, hogy beszerkeztem, mert véget ér az évad, és akkor dumálunk róla egy hosszabbat. Szóval, hogy most nem tudom, olvastad-e azt a hírt, ami ilyen, tényleg egészen furcsa, ilyen zavarba ejtő, hogy az HBO Max-ról egyik napról a másikra lekerültek hát ilyen emblematikus tartalmak.
De magyar
például,
tartalmak, nem? Vagy mindenféle?
Nem csak magyar tartalmak, hanem leginkább európai tartalmak.
És mi miatt?
Az HBO Nordic, meg az HBO Europe, és például a Besugó is, amivel ugye hát Magyarországon a legtöbbet azonosítják az HBO Maxot. Egy kifejezetten bullshitnek tűnő magyarázattal szolgált csak az HBO, hogy van Discovery-vel való összeolvadás miatt, nem tudom én mit kellett csinálni, de hát ez nem indokol semmi ilyesmit. Azok, akik nálamnál egy picivel jobban értenek hozzá, azaz picit jobban a dolgok mögé látnak, legalábbis hát ők se tudnak semmi biztosat, de hogy elméleti szinten mondjuk elfogadható magyarázattal tudnak, vagy tippel pontosabban tudnak szolgálni, azok azt mondják, hogy most központilag egyébként ilyen nagyon komoly megszorítások vannak a cégnél Amerikában, és hogy elvileg az elképzelhető, hogy ezeknek a tartalmaknak a gyártóival ilyen külön szerződést kötött az HBO. Tehát, hogy ezt ilyen külső beszállítók csinálták.
Uh-huh.
A besúgót, meg a... De mondjuk nagyon fura dolgok vannak, mert például az Arany Életből az első két évad fönnmaradt, a harmadik lekerült.
Lehet, hogy más szerződés vonatkozik rá, nem?
Tehát nem tudom, de teljesen fura dolgok vannak. Vannak olyan sorozatok, aminek fönnmaradt a pilot epizódja, a többi meg eltűnt. Szóval, hogy arra tippelnek, hogy esetleg ezeket a szerződéseket nem hosszabbították meg. De hogy ez valószínűleg valahogy úgy lehet, hogy a csúcs fejbe meghoztak egy ilyen döntést, és nem számoltak azzal, hogy ez a nem tudom én, a leányvállalatoknál, vagy a különböző egységeknél, a különböző országokban ez milyen következményekkel jár. Konkrétan nálunk ugye az, hogy írtó nagy cikibe került az HBO Max, hát könyörgöm, mennyi pénzt raktak a besúgóba, meg mennyi, tehát hogy gyakorlatilag az egész platformot erre alapozták. És akkor most nem elérhető? Ráadásul, hogy ugye egy olyan tartalom, ami már kész van.
Tehát, hogy most már nem kell vele foglalkozni, nem kell rá pénzt fordítani, meg erőforrást áldozni rá. Hát érdekes információ, nem tudom, hogy mi lehet ennek a háta mögött. Persze olvastam én is a hírt, de megmondom őszintén, hogy mivel, hogy nem vagyok sorozat rajongó, ezért ezen túl is siklottam, de a fejembe bekerült az információ.
Hát ez szerintem ez még ezen is túl van, mert úgy értem, hogy nem kell...
Tehát, nem kell, hogy érdeklődjek.
Mert ugye ez ilyen nagyon streaming szakmai dolog, de ugyanakkor meg hát a fogyasztókat eléggé fájóan, meg közvetlenül érinti.
Na várjuk a fejleményeket, most pedig mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Hát ugye már nálunk is van Disney Plus, így több mint fél évvel a kinti premier után. Nálunk is elérhető egy egészen különleges, brutálisan extra dokumentumfilm a Gyűrűk ura készítőjének. Hát majdnem azt mondtam, hogy rendezése, de ennél azért bonyolultabb a helyzet. A The Beatles Get... Na!
A Beatles Get Bocsánat. Back!
Igen. A Beatles Get Back című filmről van szó, ami egy három részes dokumentumfilm, és a Peter Jackson készítette archív felvételekből, meg egy már elkészült és nagyon is ismert Let It Be című dokumentumfilmnek a nyersanyagaiból. Tehát ez egy ilyen nagyon különleges szerkezetű dolog, vagy különleges hátterű dolog. Három rész, az első rész 157 perces, a második 174, a harmadik pedig 139, és abban a bizonyos tetőkoncertbe torkollik bele az egész történet, de hogy pontosan mi ez, meg miért is ilyen szuper, arról majd akkor beszélünk, ha nem sokára eljutunk odáig. És aztán lesz még két Netflix filmünk is, az egyik a Mindent egy lapra, ami a komolyabb Adam Sandlernek, mármint hogy a komolyabb arcú Adam Sandlernek egy új filmje.
Ezt nagyon dicsérték, ha jól olvastam megint, vagy nem? Nem.
Igen, szeretik. Ez egy kosárlabdás történet, egy ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen versenyző válogatót játszik benne.
Aha, hát én játékos Sandler. Figyelőt mondjuk.
Játékos figyelő, igen, aha. Ezt így hívják szakszóval. Előre szólok, hogy lehet, hogy az adásban még ennél egyszerűbb szavak se fognak majd eszembe jutni. Aztán lesz még a Pókfeje című szintén Netflix produkció, melyben Chris Hemsworth az egyik főszereplő, úristen, ki tudna mondani a nevét, a másik meg Miles Teller, és ez meg egy ilyen emberkísérletes thriller, aminek nagyon hangzatos az alaphelyzete, de hogy mit tudtak belőle kihozni, arról majd dumálunk. Aztán egy napra esett két eléggé nagy klasszikusnak a 40. születésnapja is a minap. 40 éves lett a Szárnyas fejvadász és a Dolog című film. Ezekről azért úgy eléggé sűrűn szoktunk beszélni ilyen apropóval az adásban.
A Dologhoz hozzá is tudok szólni, a Szárnyas fejvadász.
Igen, igen, erre emlékszem is, hogy ezt nagyon szereted, úgyhogy gondoltam, hogy ezek olyan jó filmek, hogy soha nem árt, hogyha beszélünk róluk. Ráadásul a Dolgot, azt mostanában meg is lehet nézni egyébként budapesti moziban. Azt nem tudom, hogy még mindig meg lehet-e nézni, de hogy volt belőle párvetítés, az egészen biztos. És a múlt héten megígértük, hogy majd visszatérünk, vagy nem is tudom, hogy beszéltünk erről adásban, vagy csak adáson kívül beszéltünk erről, hogy az Elvis című filmnek a soundtrackjét mindenképp hallgatni fogjuk majd, csak még a múlt héten ez nem volt elérhető, most már elérhető, mert nagyon jó kis soundtrackje van, úgyhogy erről hallgatunk felvételeket, és hát amikor az Elvis ugye Las Vegasban elkezdte a show műsorait, akkor annak volt egy ilyen kerete, egy ilyen meglehetősen epikus kerete hangban is, ami az Imigen szól, az Zarathustra című művel indult, és azt hiszem, hogy a show-nak a végén szólt az An American Trilogy című felvétel. Na szóval ezt fogjuk most meghallgatni úgy, ahogy az Elvis című új Baz Luhrmann filmben hallható.
Filmszerész, a hét filmje.
A The Beatles Get Back című filmmel fogunk kezdeni, illetve hát tulajdonképpen sorozat. Magyarországon Beatles Get Back a címe.
Igen, igen.
A címe. Szerintem az egyetlen bocsánatos bűn így angolban, hogyha a Beatles-t az Beatles-nek hívjuk, mert szerintem amióta világ a világ, Magyarországon ez így hangzik.
Hát igen, igen. Meg egyébként én nem vagyok ebből, szóval én megengedő vagyok abba, hogy mit, hogy ejtünk, nyilván azért, mert én is egy csomó mindent bénán ejtek, így könnyebben vagyok megengedő, de szerintem nem feltétlenül ez a lényeg. Viszont ami nagyon is lényeges, hogy a Disney Plus tartalmak közül én ezt vártam a legjobban, hogy meg tudjam nézni, mert ugye abban hiába is bíztam, hogy a... Mert ugye azért Disney Plus-os tartalmak elérhetőek voltak addig is, amíg nem érkezett meg hozzánk a Disney Plus mindenféle, itt nem említett alternatív útvonalakon, uh-huh. De hát arra hiába vártam, hogy alternatív útvonalakon ehhez magyar felirat készül, mert azért itt tényleg egy olyan három részes doksiról van szó, amit említettem már, hogy 2,5 óra, 3 óra és 2,5 óra a hosszúsága az epizódoknak, tehát meglehetősen hosszú, és nagyon-nagyon sokat dumálnak benne. Szóval, hogy megpróbálom kiegyenesíteni, hogy miről is van szó. Először volt egy film, amit nyilván nagyon sok Beatles rajongó is ismer, meg azok is, akik csak szeretik a zenekart, meg azok is, akik egyáltalán nem. A Let It Be című filmet, ez biztos sokan ismerik, talán éppen Oscar-díjat is kapott, ha jól emlékszem. Az ugye nagyjából a zenekar feloszlásáról is szól, meg egy csomó mindenről, hogy készült el az album, hogy milyen állapotban voltak, meg úgy alapvetően arról, hogy mi is volt ez a csapat, hogy mi tartotta össze őket, és aztán mitől mentek szét, és ennek volt tulajdonképpen egy emlékműve, de magával a filmmel sem volt igazából elégedett a Paul McCartney sem, meg alapvetően azt szerintem nem egy olyan nagyon-nagyon jó film. És a Peter Jackson ugye egy jó ideje a trükk cégével azzal is foglalkozik, hogy ilyen archív felvételeket a CGI segítségével újít fel. Ugye 2018-ban jött ki az Akik már nem öregszenek című filmje, amiről beszéltünk ebben a műsorban is, ami első világháborús felvételekből mutatta meg nekünk, hogy milyen volt a bakáknak az élete. Színesen, nagyon sokszor még dialógokat is raktak be, tehát egy ilyen nagyon izgalmas vállalás volt, és ezzel az arzenállal, ezzel a technikai arzenállal ment neki a Peter Jackson annak az irtózatos nyersanyagnak, ami a Let It Be kapcsán, vagy a Let It Be környékén keletkezett. Tehát, hogy volt ott több száz órányi anyag, ami arról szólt, hogy a 60-as évek végén a Beatles úgy döntött, hogy szeretne, így indul az egész történet, hogy szeretne fölvenni élő közönség előtt egy albumot. És erre néhány hét van, hogy ezt begyakorolják. És ott különböző, három rész alatt különböző fordulatok után jutunk el ahhoz a nagyon híres tetőkoncerthez, amit egyébként a szerencsésebbek külföldön tavaly, azt hiszem, láthattak például IMAX formátumba, moziba magát a tetőkoncertet. Nekünk be kell érnünk a Disney Plus-on ezzel a verzióval, de ha már arról beszélek, hogy külcsín, tényleg valami egészen elképesztő, ahogy a Jacksonék felújították ezeket a felvételeket. Tényleg olyan tűéles, olyan gyönyörű színei vannak, úgy ül ott a McCartney, meg a Lennon, meg a George Harrison, meg a Ringo Starr, mintha tegnap előtt ülnének ott. És amitől még nagyon izgalmas, hogy ez egy nagyon aprólékos, ebből adódóan hát időigényes, és nem feltétlenül minden ízében szórakoztató dokumentumfilm, mert itt tényleg azt láthatjuk, hogy megyünk előre a naptárba, és hogy ezek ott ülnek egymás mellett, és cigiznek, meg isznak, és megpróbálják megírni ezeket a dalokat. Nagyon izgalmas látni, hogyan születnek meg klasszikusok a szemünk előtt ilyen kicsemmelgetésekből, meg elővesznek ilyen régi, akármilyen cetliket, és abból megpróbálnak játszani. Meg nagyon természetes az egész, az elején egy külön inzert fölhívja a figyelmet arra, hogy ebben a filmben például dohányoznak, meg isznak, meg csúnyán beszélnek. Szóval, hogy egy ilyen teljesen nyers ebből a szempontból ennek a filmnek az attitűdje. Tehát, hogy nincs igazából belecsomagolva valamiféle imidzsbe, hanem látszik, hogy persze dramaturgiailag rendben van ez rakva, de hogy ez mégiscsak egy ilyen a lehető legrészletgazdagabb kordokumentuma egy zenekar utolsó időszakának. És hát mivel ugye a zenekarból ketten élnek már csak, nyilván megrendítő látni a John Lennont, meg a George Harrisont, és ugye ott van még pluszban, ott üldögél egy széken jegyzett füzettel a Yoko Ono nevezetű hölgy, aki hát kulcs szereplője volt egyes vélemények szerint a zenekar feloszlásának, és egyébként maga a sorozat is valamelyest választad erre a kérdésre egy bizonyos verziót, hogy a Yoko Ono most felelős ezért, vagy nem felelős, ezt nem árulom el, hogy szerintem mit mond a sorozat, de annál mindenféleképpen többet mesél erről, mint amit eddig tudhattunk ilyen bizonyítékszerűen, vagy ilyen tényszerűen. Tehát mondjuk ez is csak inkább benyomás, de erőteljesebb, mint eddig bármi. Én tényleg tátott szájjal bámultam, hogy mire képes a digitális technika, ha felújításról van szó, és tényleg az jutott eszembe, amikor ezt néztem, hogy erre kéne használni a CGI-t. Tehát tényleg tulajdonképpen fölélesztették ezeket az embereket, föltámasztották ezeket az embereket a digitális technika segítségével, anélkül, hogy igazából manipulálták volna az anyagot. Tehát, hogy azt írják egyébként az elején, hogy szintén ilyen inzertekbe, hogy voltak olyan felvételek, ahol csak hangzóanyag maradt meg, volt olyan, ahol csak kép, és akkor úgy rakták össze, ez nyilván a Peter Jackson szerkesztési tehetségét is dicséri, hogy ott, ahol mondjuk ez megengedte az anyag, ott bizonyos képeket olyan hanggal kísértek, olyan hanganyaggal vágtak össze, ami a témának megfelelő, de hát nem feltétlenül pont ugyanakkor volt. De ettől függetlenül az még nagyon is hiteles, meg az még akkor is történt.
Hát Eminem nem szerepelt ebben a filmben valószínű, viszont az Elvis filmben zeneileg megjelent, a The King and I című felvétellel, mert hogy most az Elvis Presley filmmel kapcsolatos zenei adóságunkat törlesztjük ebben a mai műsorban, úgyhogy ez következik, aztán pedig a Mindent egy lapra című filmmel fogjuk folytatni.
Filmszerész, házi mozi.
Úgy látszik, hogy vannak olyan színészek, hála Istennek, akik mondjuk úgy néztek ki, mintha beleragadtak volna egyfajta szerepbe. Adam Sandler is nálam egy kicsit ilyen volt, de a Csiszolatlan gyémántal megérkezett egy olyan a karrierének egy olyan pontjára, amikor is megmutatta, hogy ő azért tud más is lenni, mint egy elviselhetetlenül bugyuta filmeket gyártó New York-i srác, és a legújabb filmje, amiről most fogunk majd beszélgetni, a Mindent egy lapra is azt hiszem, hogy ebbe a kategóriába tartozik.
Tulajdonképpen igen. Hát a Mindent egy lapra az annak a szerződésnek a részeként készült el, amit még évekkel ezelőtt kötött meg az Adam Sandler a Netflix-el, mert tulajdonképpen kismillió filmre leszerződött, és hát ezen belül nem csak azt a gyémántos filmet csinálta sajnos, hanem még jó néhány annál sokkal-sokkal rosszabb, meg sokkal sematikusabb, tipikusabb Adam Sandler végjátékot is. Tulajdonképpen a Mindent egy lapra az ebből a szempontból még mindig azért az életműből, a gyémánttal együtt persze, meg néhány korábbi filmmel együtt azért így kidomborodik. Én nem hiszem egyébként, sajnos nem hiszem, hogy ő csak ilyen filmeket fog csinálni, pedig mondjuk ebben a filmben már tényleg az volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon jó színész kezd lenni ez az űrge. Nagyon élvezi is azt, hogy alakítást nyújthat, és hát azzal együtt szerethető a mindent egy lapra, hogy ennél közhelyesebb, meg egyszerűbb, meg nem tudom én, elhasználtabb sportfilm recept szerint készült alkotást alig ha tudnánk kitalálni. Tényleg arról van szó, hogy van az Adam Sandler, aki persze megint nem jut eszembe, te mondtad az adás elején, hogy nem játékos válogatás,
játékos figyelő. Vagy, igen, játékos megfigyelő, vagy igen, mondjuk így.
Játékos megfigyelő, aki hát szó szerint össze-vissza repülget a világban, és mindenféle tehetséges embereket vadászik, és akkor ezt a csapatának hazaviszi, vagy megpróbálja.
Megvásárolja, igen.
És hát az van, hogy kinéz magának Majorkán, Spanyolországba egy srácot, aki soha életében nem játszott még sehol, senki nem tud róla semmit, de hogy egy ős tehetségnek tűnik, és hogy megvan róla győződve, hogy őt el kell vinnie, és hát tulajdonképpen a film az arról szól, hogy ő hogyan áll ki emellett a fiú mellett, és hogy egyrészt ő szeretne, mármint hogy az Adam Sandler karaktere is szeretne már jó ideje edzővé is válni, tehát erről is szól egy kicsit ez a történet, meg hát arról, hogy tényleg, ahogy a magyar cím is mondja, mindent föltesz egy lapra, ezért a fiúért, és akkor itt jön képbe, hogy igazából szerintem ezt a filmet egyfelől az menti meg, hogy nagyon ízlésesen van megcsinálva, tehát hogy ezek a meglehetősen kiszámítható fordulatok hitelesen vannak benne, tehát hogy tényleg szerethetőek benne a karakterek, meg csak néhány ilyen nagyon hollywoodi, ilyen direktbe hollywoodinak tűnő megúszós dolog van benne, egyébként nagyon jó be vannak csomagolva ezek a mély fagyasztott fordulatok. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy aki szereti a kosárlabdát, a mai kosárlabdát, annak ez tényleg egy mennyország, mert hogy rengeteg nagy név szerepel benne, olyanok, akik nekem nem feltétlenül mondanak bármit, mert mint a nevük, de mint utána nyomoztam, ezek tényleg nagyon-nagyon nagy névnek számítanak most. Kezdve azzal, hogy a spanyol srácot alakító Juanjo Hernán Gómez egy menő kosaras. Én soha nem hallottam még róla. Én azt hittem, hogy ő színész.
Én meg aztán pláne nem hallottam róla.
De kiderült, hogy ő egy menő kosaras egyébként, de nagyon-nagyon jó a srác. Tehát tényleg nagyon természetes, meg nem várnak el tőle igazából olyat ebben a filmben, aminek ne tudna megfelelni. Tehát amikor éppen az Adam Sandlerből elfogy a szufla a filmben, akkor ő szerintem viszi tovább, és ő az, aki mondjuk sokszor megmenti. Ami még izgalmas, és fölhívnám, vagy nem is izgalmas feltétlenül, hanem olyan szép, hogy ebben a filmben játszik egy nagyon, nagyon rövid szerepet Robert Duvall, aki már nagyon régen nem vállalt szerepet, mármint, hogy azt hiszem, hogy talán, nem is tudom, 18-ban volt utoljára filmben, és hát azért egy 1931-ben született színészről van szó. Tehát a Robert Duvallt azért nem lehet látni most már olyan nagyon sűrűn filmekben, és hát itt elvállalt egy szerepet, hogy pontosan miért, azt nem tudom már, mint hogy miért pont ezt, vagy miért beszéltek rá, de lehet, hogy ő is kosár rajongó. Szóval egy szó mint száz, a mindent egy lapra azért kiemelkedik a Netflixes átlag, nem tudom, alsó középmezőnyből, egy ilyen jó kis nyári délután a kikapcsolódásnak szerintem így majdnem tökéletes.
Az Elvis filmnek a zenéjét játsszuk, mert hogy múlt héten még nem volt erre lehetőségünk. Most Austin Butler és a Hound Dog című dal, híres neves dal következik.
Nyilván hát igen, nem... ő az a srác, ugye, aki Elvist alakítja.
Ja, igen, igen.
És hogy énekel ismerős. Is a saját hangján a filmben, és ezt hallhatjuk most.
Aztán pedig a Pókfeje című filmmel folytatjuk.
Filmszerész, házi mozi.
Ha van utálatos állat a világon, akkor az a pók, egyesek szerint, én mióta gyerekem van, nem félek tőle annyira, minden esetre a póknak is van feje. A film szerint, film címe szerint.
Igen, igen. Hát itt egy börtönre utalnak ezzel, egy ilyen nagyon futurisztikusan furcsa börtön, ami egy egzotikus szigeten van, ahol a rabok egész nyugodtan mászkálhatnak, meg tulajdonképpen minden olyat csinálhatnak, ami egy átlag börtönben nem. Tehát kicsit olyan tényleg, mint egy ilyen wellness központ. Azzal a kivétellel, hogy be van nekik építve ugye a derekuk környékén egy ilyen érdekes panel, amiben hát ilyen fiolákba mindenféle hatóanyagú drog van belerakva, és bizonyos időszakonként el kell menniük egy bizonyos terembe, vagy egy szobába, ahol engedélyt kell adniuk arra, hogy ezekből a drogokból elindítsanak a tudósok az ereik felé bizonyos adagokat. Magyarán, ezt most a lehető legbonyolultabban fogalmaztam meg, de hát gyógyszerkísérleteket, drogkísérleteket végeznek ezeken a rabokon, akik persze saját beleegyezésükből jelentkeztek erre a kísérletre, és hát persze, hogy az ilyen történetekben lenni szokott, tehát ez így elég rosszul kezd elsülni egy idő után. Ez a kísérlet, most a Netflix idei portfóliójának egyik hát legdrágább, meg hát legkiemeltebb produkciójáról van szó egyébként, amiben tényleg iszonyú nagy világsztárok szerepelnek, a tudóst, szerintem karrierjének első egyértelműen negatív szerepében Chris Hemsworth alakítja, ugye Thor, akivel majd nem sokára találkozhatunk megint Thorként is, aztán ott van Miles Teller is, és amitől még érdekes, hogy olyan rendezője van ennek a filmnek, akinek az előző filmjével még lehet találkozni frissen a mozikba, éppen most lépte át az 1 milliárd dolláros bevételi határt, hogy Joseph Kozinskiről van szó, aki a Top Gun Maverick-et rendezte. Ez úgy lehetséges, hogy ugye, mint az ismeretes, a Top Gun Maverick-et már legalább 3-4 éve forgatták le, mert nagyon tologatták, és közben a pandémia alatt forgatták le a Pók fejét, ami egy nagyon-nagyon-nagyon érdekesen, nagyon-nagyon rossz film. Az a fajta film, amit szerintem ugye a 3/4-ig tényleg érdeklődve nézel, mert kicsit ilyen meghökkentő mesékből átemelt, vagy ilyen Twilight Zone-os az alaphelyzet, tehát szerintem nagyon érdekes az alaphelyzet, meg van egy ideig feszültsége is, aztán utána elég hamar átfordul egy ilyen nevetséges abszurdba, aminek legalább egyébként a zenéi nagyon jók végig, tehát a soundtrack a szuper jó, meg leköti az ember, csak egy ide után már fogod a fejed a hülye fordulatok miatt, meg leginkább azért, mert nincsenek igazából jól kitalálva ezek a karakterek, és egy ide után mindenkiből ilyen karikatúra válik csak csupán, olyannyira, hogy a középszerűségből a végére szerintem egy ilyen erős aranymálnás színvonalú alkotásba érkezünk meg, ami azért nem kis teljesítmény. Szerintem, persze most ezt így ironikusan értettem, szóval, hogy igen, az jutott eszembe elsősorban a Pókfejéről, hogy valóban nagy bajban lehet a Netflix, mert hogy igazából egy a Stranger Things-en kívül mostanában nem nagyon tudnak semmi olyat virítani, ami igazán jó lenne, vagy igazán minőségi lenne, és közben meg erőteljesen nyomul a konkurencia, és ha például azt veszük, hogy az Apple Plus-nál lényegesen kevesebb az új tartalom, de hogy ilyen cikiségekbe azért ők nem mennek bele, mint például a Pókfeje, akkor szerintem igazán tanulságos, úgyhogy valahogy a tartalom felől kéne a Netflixnek szerintem megváltoznia, mert hogy fognak előfizetőket veszíteni, az egészen bizonyos.
Elvis Presley előadásában következik a Comeback Special, ez egy egyveleg, ma jól látom, és aztán pedig a Szárnyas fejvadászról és a dologról fogunk beszélgetni, a dologba én is be tudok szállni, mert hogy ezek a filmek 40 évesek lettek az idén, úgyhogy nem sokára jövünk.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Vannak olyan filmek, amik egyáltalán nem feltétlenül néznek ki úgy, mint amekkora, hogy mondjam, rajongás övezi őket. Ilyen szerintem egyébként a Dolog című film is, az egyik a kettő közül, ami 40 éves lett, de valamiért mindig újra és újra leülök és megnézem, és bevallom neked férfiasan, hogy én a remake-ét is megnézem, mert nekem az is tetszik, bármennyire is fikázzák, hogy az nem annyira jó. Gyakorlatilag lemásolták az első filmet, némi összekötéssel.
Ráadásul az nem is remake egyébként.
Hát nem tudom azt, hogy hívják, mert hogy nekem
előzmény.
Előzmény, de úgy előzmény, ezt akartam kidomborítani, úgy előzmény, hogy egyébként tök ugyanaz a sztori. Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálják benne, mint az előző részben.
Igen. Amiről is szoktunk beszélni, igen. A Legacy sequel.
De a 82-esről beszéljünk, ami szerintem egy gyerekkorom egyik meghatározó élménye volt, mert ez volt az a film, amit tilos volt megnézni a Lantos Krisztiánéknál az alábeszélős videókazettákon, aminek az volt a címe, hogy Tetting. Tehát a Tetting volt a címe, mert mondta a Krisztián, nézzük, a Lantos mondta, hogy gyertek át és nézzük meg a Tettinget. És mondom, mi az a Tetting? És hát mondta, hogy azon kiírva a film, hogy Tetting. Ugye a híres neves elképesztő módon megcsinált átégő felirattal, mert ugye ennek is van valami sztoria.
Aha, hát azt a sztorit, azt nem tudom.
Nem, te mesélted, hogy azt valami nagyon furcsa módon hozták össze ezt az egészet, ahogy ott kiég. Szerintem ezt felebeszélgettük még évekkel ezelőtt, na mindegy is. Ettől függetlenül én szeretem a Dolog című filmet, hogy a Kurt Russell főszereplésével készült, mint mondtam, 82-es a film. John
Carpenter. Igen, és tehát John Carpenternek az egyik nagy remek művéről van szó.
És Ennio Morricone szerezte a zenéjét.
Ahogy Morricone szerezte a zenéjét, ezt akartam mondani, hogy abban is különleges, hogy általában ugye a Carpenter saját maga írja a filmjeinek a zenéjét, szintivel, meg így amúgy.
De azért hallani rajta, hogy vezette a kezét a Morricone-nak, tehát hogy van egy ilyen érzete az embernek szerintem.
Igen. Hát ugye a Dolognál is, meg a Szárnyas fejvadásznál is, mert ugye az a másik film, ami egy napon volt 40 éves, de egyébként az milyen jó kis bemutató nap lehetett 82-ben, igen. Június 25-én Amerikában. Szóval, hogy szerintem egy ilyen nagyon röviden egy rádióműsor néhány percébe azt érdemes elmondani erről a két filmről, hogy az mutatja mindkettőnek a nagyságát úgy igazán, hogy mindkettőből rettenetesen sokan élnek a mai napig. Nem a streaming jogokból, hanem abból, hogy használják az örökségét. Ahogy a Blade Runner-re ráépül a Cyberpunk, vagy ahogy ráépült a modern amerikai sci-fi, ahogy a Dolog hangulatát használják, ahogy a Dolognak a testrablós zsáner használatát újra és újra használják a Stranger Things-ben is.
Igen.
Az egyik évadban egészen konkrétan erre épültek. Ugye mind a két film, műfaji film, mind a két filmet lehet úgy nézni, mint nem tudom én, rohangálós műfaji filmet is, vagy ilyen suspense-re, feszültségre építő műfaji filmet, de alapvetően azért is nagyon fontos filmek ezek, mert mind a kettőben nagyon vastagon van gondolat. Ugye a Blade Runner-nél azt nem is kell szerintem hangsúlyozni, hogy micsoda filozófiai mélységei vannak ennek a történetnek, de egyébként a Dologban is megvan ez. Tehát alapvetően a bizalmatlanságról szól az a történet, arról, hogy milyen vékony réteg választ el minket, attól, hogy paranoiásak legyünk, hogy kiben bízhatunk meg, és kiben nem, hogy mi alapján döntjük el, hogy kiben bízhatunk meg. Ugye, mert annak a filmnek a feszültsége alapvetően abból áll, hogy tök sokáig, vagy sokáig nem tudod bizonyos helyzetekben, hogy ki az, akibe benne van ez a cucc.
Igen, ki az, aki az ellenségedé vált.
És közben meg az egész ilyen brilliáns módon ugye az Antarktiszra van helyezve az egész történet, egy alapvetően elszigetelt helyre, ahol nincs segítség. És ettől is nagyon izgalmas az egészet, az atmoszférája is nagyon-nagyon működik. Meg hát szóval tényleg mesterien van mind a két film megrendezve. A Blade Runnerről is tényleg lehetne hosszú-hosszú órákat beszélni, hogy mekkorát bukott az a film, meg hogy tényleg hát figyelj, néhány hétre rá mutatták be a mozika Szárnyas fejvadászt, meg a dolgot is az E.T.-re, ami akkor minden idők legsikeresebb filmje volt, és hogy meg lehet nézni, hogy akkor a nagy közönség mit gondolt a Skifiről. Tehát akkor az E.T. volt a Skifi. Tehát nem a Blade Runner, meg a dolog.
Igen, ez ilyen alternatív bohóckodás volt, meg úgyse érti senki. Aha. Igen.
Hát meg a kritikusok is leginkább a Blade Runnert nem értették. Tehát hogyha van film, amire tényleg teljes joga rámondhatjuk, hogy fényévekkel megelőzte a korát, akkor az a Blade Runner. Tényleg jó néhány évnek kellett eltelnie, meg az első rendezői vágatnak ki kellett jönnie ahhoz, hogy fölismerjék a szakmában is, hogy ez micsoda nagy film. És most már ez nem is kérdés egyébként, hogy micsoda nagy film. Egyébként ez tök érdekes szerintem, hogy egy csomószor bele szoktam ebbe gondolni, hogy nyilván van az utókornak egy ilyen fölényessége, hogy én pezzek, ha láttam volna 82. júniusában mozikba a Blade Runnert, akkor én biztos észrevettem volna, hogy milyen zseniális. Aztán hát a fene se tudja.
Ki tudja. Mindenesetre örülünk, hogy ezek a filmek elkészültek, és annak aztán meg még inkább örülünk, hogy ezek a filmek 40 év után is nekem legalábbis ugyanazt nyújtják, mint annak idején nem. Mert ugye egyrészt annak idején nem láttam, másrészt most beszélt Gellért arról, hogy egyáltalán nem ütött akkorát annak idején, mint mondjuk az E.T. Úgyhogy most gyorsan megkeresem, hogy mivel jövünk, mert nincs előttem, mert ellapoztam, de már ott vagyok.
Várjál, nézem én is.
Elvis Presley in the Ghetto című World Stars Remix fog következni, aztán pedig gyorsan elmondjuk, hogy mi lesz a jövő héten.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Véget ér lassan a műsorunk, a Filmszerész. Gellért most elmondja, hogy körülbelül mire számíthatunk a jövő héten.
Igen, hát ha életben leszek még akkor, pontosabban a fölgyógyulok, akkor beszélni fogunk a hét filmjéről, mint általában mindig, de most a hét filmje az egy olyan film lesz, amihez fogható júliusban kevés lesz, mert a július az egyébként elég gyenge lesz most valamiért. Kevés nagy film kerül majd a mozikba, de hát egy Marvel film kereskedelmi szempontból legalábbis még mindig nagy filmnek számít. Ez az új Thor epizód a Marvel franchise-nak az új Thor filmje, Szerelem és Mennydörgés, amit én speciál, meg még gondolom jó néhányan, azért várok egy kicsivel jobban a többinél, mert egy bizonyos Taika Waititi rendezte, ahogy a Thor Ragnarök című Marvelt is, és az nagyon jó volt. De a Waititi azon kevesek egyike, aki érvényesítheti a humorát, meg a rendezői stílusát egy Marvel filmben is, tehát hogy látszik egy Marvel filmen, hogy ezt Taika Waititi rendezte, úgyhogy gondolom legalábbis az előzetes vélemények is arra utalnak, hogy ez itt is meg lesz. Aztán lesz egy, remélem azt is meg tudom addigra nézni, lesz egy új spanyol film, a Jó főnök címmel, aminek a főszereplője bizonyos Javier Bardem, akit gondolom sokan ismernek és szeretnek, és igyekszem bepótolni jövő hétre a Minyonok Gru színre lép című filmet is.
Már a véget ért a Filmszerész, és ha megtehetik, akkor keressék a podcastjainkat, régebbi adásainkat ott megtalálják mindenféle platformokon. Jövő héten újra találkozunk, köszönjük a figyelmet, Gellért pedig most még elmondja, hogy milyen zeneszámmal búcsúzunk.
Azzal a zeneszámmal, ami hát a legutolsó élőben rögzített felvétel, ami Elvis Presley-től megmaradt, ez elhangzik így is az Elvis című Baz Luhrmann filmben, az Unchained Melody című klasszikus, ami az egyik koncertjén hangzott el így, és magában a filmben is nagyon izgalmasan. Hát tulajdonképpen e felvétel közben váltunk a filmbeli Elvisről az igazi Elvisre. Ezzel búcsúzunk, és hogyha minden igaz, akkor jövő héten újra találkozunk. Addig is jó nyaralást kívánok mindenkinek, és vigyázzanak magukra!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.